Fél évvel a választások előtt a nemzeti ünnepünkön, október 23-án a Fidesz és a Tisza is komoly erődemonstrációra készül.
A kormányoldal újabb békemenetet hirdetett, ami az Elvis Presley térről indul, és a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédével zárul.
A Tisza támogatói a Deák téren gyülekeznek majd, és innen vonulnak át a Hősök terére meghallgatni Magyar Pétert.
A Partizánok mindkét eseményt élőben fogjuk közvetíteni. Helyszíni bejelentkezésekkel, interjúkkal és elemzésekkel készülünk.
Kövess tehát nálunk az eseményeket kora reggeltől kezdődően egészen estig, bezárólag láthatjátok majd az élő műsorfolyamukat a Partizánon. Találkozzunk október 23-án.
Sziasztok, ez itt a Partizán külpolitikai elemző műsora a Birodalom Feledi Botonddal és Papp Szilárddal. Ezt az adást október 17-én pénteken vesszük fel, és pont tegnap este érkezett a hír, hogy Donald Trump amerikai és Vladimir Putin orosz elnök Budapesten találkozhat a következő hetekben, hogy beszéljenek az ukrajnai háború esetleges lezárásáról. Ezzel a témával a Partizánon kiemelten fogunk foglalkozni a következő időszakban, és a kérdés halmaz valamelyik részével a Birodalomba is fogunk majd foglalkozni. Jelen pillanatban csak ennyit tudunk, szóval amíg konkrétabb események nem történnek, addig spekulálni nem szeretnénk, úgyhogy ezt a témát most egy kicsit elnapoljuk. A mai adásban ezzel szemben, vagy cserébe, Latin Amerikába látogatunk el, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban tök sok izgalmas, érdekes, globálisan is releváns esemény történt ebben a régióban. Egyrészt ugye, miközben az amerikai kormányzat egyre szűkebbre köti a hurkot Nicolás Maduro venezuelai diktátor körül, aközben a Nobel Bizottság a venezuelai ellenzék egyik vezérének, Maria Corina Machado-nak adta a Nobel békedíjat. Ezzel párhuzamosan az argentin időközi választások előtt Donald Trump egy 20 milliárd dolláros segélycsomaggal próbálja kisegíteni szövetségesét és ideológiai barátját, Javier Milei, libertariánus szélsőjobboldali argentin elnököt, miközben egyel északabbra Brazíliában a már bukott Jair Bolsonaro-t próbálja megmenteni a börtöntől úgy, hogy közben a brazil államot fenyegeti nagyobb magas vámokkal. Mai adásban azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon mi a közös szál ezekben a történetekben, és ezt fogjuk felfejteni a következőkben.
Mielőtt azonban erre rátérnénk, hagy emlékeztesselek titeket, hogy ezt a műsort részben ti is szerkesztitek azáltal, hogy beküldhettek kérdéseket. Ezeket tipikusan a két hetente jelentkező Birodalom ritmusában egy héttel a műsor előtt tesszük közzé, tehát ott figyeljétek a Partizán csatornáit, hiszen a témát megismerve már tudjátok is küldeni a kérdéseket a birodalom@partizan.hu e-mail címre, úgyhogy ide várjuk őket, illetve köszönjük a most is érkező felvetéseiteket. Emellett pedig csak nagyon röviden, ugye tudjátok, hogy a Partizán a ti támogatásaitokból működik, nagyon köszönjük az eddigi támogatásotokat, és várjuk őket továbbra is a 2026-os kampányévre, pont azért, hogy ilyen és ehhez hasonló műsorokat tudjunk készíteni, úgyhogy az ehhez tartozó információt megtaláljátok a leírásban. Most pedig kezdjük is!
Arra gondoltam, hogy kezdjük egy kicsit Venezuelával, és pontosabban Maria Corina Machado Nobel békedíjából induljunk ki. Azért szeretem az ilyen külpolitikai elemzés, mert egy ilyen nagyon pontszerű eseményből nagyon messzire el lehet menni. Aki nem követi szorosan a dél-amerikai eseményeket, azoknak érdemes elmondani, hogy Venezuelát egy Nicolás Maduro nevű diktátor vezeti. Ő 2013 óta az elnök Venezuelában. A diktatúra kiépülése az nem pont 13-hoz köthető, hanem az egy ilyen fokozatosabb valami, de mára egy ilyen nagyon brutális helyzet alakult ki, tehát az ENSZ adatai szerint valami 8 millió venezuelai állampolgár menekült el az otthonából külföldre, ők nagyrészt a szomszédos országokban, nagyobb részük Kolumbiában, Brazíliában, meg így a Karib-térségben található, egy kisebb részük pár százezer ember pedig az Egyesült Államokba is elvándorolt. Az infláció az néha ilyen, tényleg ilyen, el se tudjuk képzelni, sok ezer százalékos éves infláció van néha, nagyon alapvető élelmiszerek, gyógyszerek hiánya, és közben a főleg a katonaságra, meg a rendvédelmi szervekre támaszkodó rezsim az, hát nem tudom én, azért elég erőszakosan is fel tud lépni bizonyos tüntetőkkel, vagy ellenzékiekkel szemben. Vannak hírek ilyen tipikus dél-amerikai eltüntetésekről, az ellenfelek valahogy eltűnnek típusú dolog, ez ugye a Oroszországba kiesnek az ablakon, Dél-Amerikában eltűnnek. Ezzel szemben áll egy ilyen nagyon sokszínű ellenzék, nem tudom én, kommunistáktól, feministákon keresztül, keresztény konzervatívokig és szélső jobboldali, akik egy ilyen nagyon széles ellenzék áll, amelyik egyébként azt állítja, és ebben minden jel szerint igazuk is van, hogy Maduro a tavalyi évi, tehát a 2024-es elnökválasztást ezt nagyon durván elcsalta. Onnan tudjuk egyébként, hogy igaz valószínűleg ez, hogy annak idején Maduro mentora és elődje a 13-ban elhunyt Hugo Chávez, ő egy ilyen baloldali platformon lett elnök, és nagyon félt attól, hogy a jobboldali oligarchák, nagyvállalkozók, akiknek nagyon sok cégét államosította, és így tovább, valamilyen módon választások próbálják majd meg elcsalni a választást előle egy következő újraválasztását, és 2004-ben azt hiszem, de a dátumban nem vagyok biztos, egy ilyen nagyon-nagyon bombabiztos szavazási rendszert hozott létre, hogy gépen kell szavazni, de párhuzamosan papíron is, és minden ilyen nagyon jól lekövethető. Maga a választáson magán nem lehet elcsalni a választást, és ugye az ellenzéki megfigyelők ott voltak több mint 80%-ában tavaly az elnök a szavazóköröknek, és mindenhonnan kikérték azt az ilyen meghamisíthatatlan QR-kódos, a gépek által kiadott szavazatszámot, és az összesítés alapján valamilyen 70%-kal nyerhetett az ellenzék jelöltje, aki egyébként jelen pillanatban itt Spanyolországban tartózkodik, itt van menedékjoga. Végül a választási bizottság az Madurót hozta ki győztesen, ennek ellenére, tehát aztán hivatalos eredmények azok így valahogy kézen közön eltűntek. A tavalyi évi ilyen ellenzéki előválasztást ez a Maria Corina Machado nyerte meg, és ő az, aki kvázi most megkapta a Nobel békedíjat. Igazából ő egy ilyen, hát kifejezetten ilyen szélsőjobbra sorolnám, vagy ez az ilyen nagyon erőteljesen jobboldali, nagy tőkebarát és Amerika barát elnök. Tehát 10 évvel ezelőtt még az ellenzéki előválasztáson valami 3%-ot kapott, és ez így jól mutatja, hogy a tavalyi meg ilyen nagyon elsöprő győzelmet aratott. Tehát hogy jól mutatja, hogy azzal párhuzamosan, hogy a rezsim egyre elnyomóbb, úgy egyébként valahogy az ellenzékiség közepe is megy el jobbra, tehát igen, szóval így a névleg baloldali rezsimmel szemben. És valamilyen szempontból furcsa is ez a Machado-nak a Nobel békedíja, hogyha azt vesszük, és ebben az egyik kedvenc Dél-Amerikával foglalkozó történészem, a Greg Grandinnek az interjúját hallgattam a Democracy Now-on valamelyik nap, és ő mondta, hogy hát, hogy itt valójában egy olyan politikusról van szó, aki ilyen hát erőszakos beavatkozást szorgalmaz Amerika részéről Venezuelába, hogy megdöntsék a Maduro rezsimet, és hogy ilyen értelme egy picit fura ez a béke dolog, miközben szóval ez mindig egy nagy kérdés, de nem most fogjuk megtárgyalni, hogy amúgy egy autoriter rendszer ellenzéke az, ha szorgalmaz külső beavatkozást, az jó-e vagy nem. Szerintem nem ideális. Jobb, hogyha megpróbálja ezt belső demokratikus erőforrásokból leküzdeni, de mindegy, szóval ez a Machado alakja, meg majd még szerintem egy kicsit később majd tudunk erről beszélni, mert hogy még akarok beszélni egy picit másról is, hogy ennek ezzel párhuzamosan meg az történik, hogy a Trumpék most a második hivatalba lépésének az egyik első ilyen, ugye ott az első nap aláírt csomó rendeletet, és az egyik az volt, hogy ilyen nagy nemzetközi drogkereskedő karteleket terrorista szervezetnek, narkoterroristának nyilvánított, és most egy ilyen narkoterroristák elleni fellépés zajlik szeptember eleje óta Venezuela partjainál. Ilyen hatalmas haderő összevonás, haderő csoportosítás történt a régióban, valami 10 különböző hadihajó, beleértve atomtenger alatt járót is, és nem tudom én, kb. 10 000 katona lett összevonva a régióba, 10 000 katona nagy része egyébként Puerto Rico-i amerikai katonai bázisokon van. Azon én mindig emlékeztetnem kell magamnak, hogy az Amerika részét képező Puerto Rico az gyakorlatilag 700 kilométerre van Venezuela partjaitól, tehát hogy ez valójában nagyon közel van így földrajzilag. És támadásokat intéztek olyan, hát motorcsónakoknak mondanám legalábbis a felvételek alapján, olyan kis hajók, motorcsónakok ellen, amiket drogkereskedelemmel vádolnak. Eddig, tehát a felvételünkig 5 ilyen támadás volt, 5 motorcsónak ellen 27, nagyjából 27 áldozattal, tehát közel 30 áldozattal, és itt az a mondás, hogy, hát a venezuelai kormányzat és Madurót ezzel vádolja Trump már az első ciklusa óta, amikor az első ilyen szankciókat kivette a Maduro kormányzat ellen, hogy valójában egy ilyen narkoterror, vagy egy ilyen drogkereskedő hálózatot futtat, amellett, hogy elnök, másodállásban egy ilyen drogbáró is a Maduro, ez az amerikaiak állítása, és hogy gyakorlatilag ez egy olyan háború, vagy egy olyan hadművelet, ami ilyen kvázi az amerikaiak életét veszélyeztető narkoterroristák, ugye ez a szakszó, tehát gyakorlatilag drogkereskedők ellen zajlik. És kicsit ebben a kontextusban történik meg ez a Nobel-díj is, és közben párhuzamosan ugye azért ott van annak az elég megalapozott gyanúja, hogy itt valójában politikai, tehát nem kábítószer ellenes ilyen rendfenntartó tevékenység, hanem politikai rezsimváltó tevékenység zajlik. Trump egyébként először megszüntette a tárgyalásokat Maduróékkal, mert közben párhuzamosan folyamatosan zajlott egy ilyen valami fajta kapcsolattartás az egyik küldöttje a birodalomban már többször emlegetett egykori berlini nagykövet Richard Grenell személyén keresztül. Na, ezeket a tárgyalásokat egyrészt beszüntette, másrészt elkezdett arról beszélni, hogy hát nem zárja ki a konkrét beavatkozást Venezuela területén is, harmadrészt pedig engedélyezte a CIA-nek, a központi hírszerző ügynökségnek a fedett operációk, fedett műveletek végrehajtását Venezuela területén, ami szintén valahogy ebbe az irányba mutat, hiszen hát azért a CIA-nek a régióban nem ez lenne az első rezsimváltó vagy elnökbuktató akciója. Szóval, hogy kb. Most röviden itt tartunk, és akkor innen majd ki tudjuk fejteni tovább, de hogy kíváncsi vagyok, hogy te mit látsz ebből a helyzetből, mit olvasol ki.
Az egy jó pont mindig, ahogy mondtad, hogy elinduljunk egy tűzszúrásból, tehát hogy Venezuela, mint állatorvosuló a régió helyzetét hogyan tükrözi. A belső küzdelmek ezekben a gyakran diktatórikus, de autoriternek sok helyen nevezhető, vagy posztautoriter különböző átmeneti szakaszokban járó országban hogy néznek ki, ez tényleg sok külső befolyás is meghatározza. Tehát azt hiszem, hogy magyar hallgatóként az különösen érdekes és izgalmas, és talán az adásban ezeken fogunk végigalapozni, hogy milyen olyan befolyásoló tényezők is megjelennek ezekben az országokban, amik tipikusan valamelyik hatalmi elit vagy lobbinak a érdekét, hatalma maradását akarják segíteni szemben egy másikkal, és ugye ennek a végeredménye mindig az, hogy a lakosság viszont ezt elszenvedi, így vagy úgy. Ugye az Egyesült Államok, ahogy bekerül ebbe a játékba, ugye a narkoterrorizmus elleni küzdelem ürügyén, ne felejtsük el, hogy Trumpnál ez mindenre jó, tehát ugye Kínát a fentanil miatt próbálta már első körben szankcionálni, de még a kanadai kereskedelmet is egyébként fentanil csempészet miatt függesztette fel első kanyarba, tehát ez egy eléggé, mondjuk úgy, hogy ilyen általános pecsét a Trump adminisztrációnál. Az, hogy még a kongresszus is vitatkozik vele, azt majd egy másik adásban megbeszéljük, de egyébként nyilván ez egy jogilag még nem kivesézett része az amerikai elnöki döntéshozatalnak, hogy ezt így meghozhatja-e, azért nem egyértelmű ez a történet finoman szólva. De a tényettől tény marad, ahogy Trump szokta, eldöntötte és halad előre, aztán majd a bíróság néhány hónappal szaladhat utána. Tehát itt zajlik egy a hidegháború feldúsított változata, immár nem csak az oroszok és az amerikaiak, hanem a kínaiak is küzdenek a latin-amerikai régióért. Ebben Venezuela esete az az ország, amelyik tulajdonképpen egy dupla köldögzsinóron van már az Amerika ellenes táborban. Tehát itt már nem csak az oroszok segítik őket, egyébként itt még AK géppuskákat is gyártanak, illetve különböző akár repülési, vagy tipikusan persze a fosszilis energiaipar különböző részeiben történő együttműködés az létezik Venezuela és Moszkva között régóta, de a két oldalú kereskedelem 70%-ban megnőtt már 2024 óta. tehát 2024-re. Tehát ha ezeket nézzük, akkor Moszkva itt régi játékos, és nyilván segítik őket az RT, Sputnik és más csatornákon is nyomják a Maduro különböző narratívákat. És megérkezett jó pár éve Kína. Kínáról itt most csak röviden, de azért látni kell, hogy egész Latin-Amerikában nagyon komoly műveleteket végez ahhoz, hogy a befolyását nem csak felépítse, de meg is tudja tartani. Ugye itt is működik az adósságdiplomácia, Venezuelának is külön legutóbb 5 milliárd dollár értékű hitelcsatornát nyitottak Pekingből. Ugye ezeket tipikusan valamilyen olyan dolgok védik, amiket aztán a nemzeti vagyonból Kína le tud csippenteni. Ugye ezt láttuk Ázsiában is. És elindul az, hogy akkor hogyan tud Kína beszállni a különböző termelési ágazatokba. Itt ugye lesz majd mindenféle botrány, amit fel tudunk emlegetni. Tehát ez ütközik, ez az orosz-kínai tengely az új amerikai koncepcióval. Ez a koncepció ugye az északi félteke védelméből, illetve a Monroe elvből, tehát hogy Latin-Amerika az Egyesült Államok hátsó kertje áll össze, és próbálja megvédeni az amerikai érdekeket. Tehát itt nincs szemezgetés. Tehát ennyiben érdekes lesz, és nekem ez lenne a tézisem, és nem tudom, Szilárd majd egyetértesz-e vele, hogy itt összeér érdekes módon a kétféle republikánus olvasat, amit a Trump adminisztráció egyesít, mert egyrészt Donald Trump hozza magával ezt a maga olvasatot, hogy Bolsonarót azért szeretjük, mert szeret minket, és hasonlóan gondolkozik a hatalomról. Milei hasonlóan ebbe a vonalba kerül be, tehát van a maga féle ideológiai támogatás, és ez a Marco Rubio-nál, aki ugye alapvetően egy Latin-Amerikára koncentráló külügyminiszterséget képzelt el, összeér az amerikai nagy stratégiával. Tehát azzal, hogy egyébként tényleg ki kell terjeszteni a befolyást, mert egyébként jönnek a kínaiak, ugye ez a koncepció. A kínaiak tényleg jönnek, hogy mivel lehet az amerikai befolyást visszaszerezni, az egy másik kérdés. És itt emiatt az, hogy Mileit végül megsegítik, az egy olyan döntés, vagy az, hogy neki fognak a venezuelai rezsim potenciális lecserélésének, és mind katonai, mind politikai nyomásgyakorlás történik, tehát mind a Trumpi maga főtárgyaló ott van, de közben a hadsereg is ott van. Egyébként pont a minap itt a adás nyilvánosságra hozatalát megelőző héten mondott le az az amerikai parancsnok, aki vezette ezeket a műveleteket, tehát azért az izgalmas, hogy őt vajon miért kellett nyugdíjba küldeni. No mindegy, ő a 15. talán, akit ilyen katonai pozícióval a Trump adminisztráció elküld, ugye ezt a múltkori adásunkban szépen kiveséztük. Tehát itt tényleg ez a két amerikai motiváció összeér, és ezt látjuk leképződni itt a latin-amerikai térségben. Ezt azért most ne tegyék a hallgatók egy ilyen egzotikus zsebbe, tehát nem arról van szó, hogy Latin-Amerikában így működik az USA így működik mindenütt, Európában is. Egyébként pont a Trump-Putyin találkozó szempontjából is sokkal izgalmasabb feltenni ezt a kérdést, hogy hol érődt össze az amerikai stratégiai érdek és a maga érdek. No, hát szóval ez lenne az én munkahipotézisem így az adás számára, és aztán még szívesen mesélek a kínai történetről.
Kicsit át is vezet ez oda, amit az egyik nézőnk kérdezett. Bence, aki a birodalom@partizan.hu címre küldött kérdést, miután kiraktuk az e-heti adásunk témáját, hogy azt kérdezi, hogy Venezuela egy fontos ország, olyan értelemben, hogy sok fontos nyersanyag lelőhely van az ország területén. A nyersanyagok miatt USA, Oroszország és Kína is versenyez. A kérdésem az lenne, hogy biztonságpolitikai megfontolásból az USA-nak mi érné meg jobban hagyni a Maduro-féle orosz-kína barát kormányt hatalmon, vagy esetleg érdemesebb lenne egy Machado vagy és ellenzéki kormányváltás segítése. Nyilván ez a kérdés feltételezi az ország belügyeibe való beavatkozást, de ha van rá mód, akkor nagyon szívesen meghallgatnám az álláspontotokat. Mert hogy igen, valójában ez, amit felvázoltál, ez a geopolitikai dimenzió nagyon érdekes, és nagyon érdekes, hogy hogyan állnak hozzá ehhez a különböző magatáborok. És annyiban, szóval, hogy szerintem nagy vonalakban egyetértek azzal kapcsolatban, hogy van egy ilyen munka folyik épp az amerikai külpolitikai és nemzetbiztonsági világon belül az új ilyen nemzetbiztonsági doktrína kidolgozására, és ez most már hónapok óta ígérik, hogy publikálni fogja a Trump adminisztráció, eddig még nem készült el, de hogy a sajtó pletykák szerint az lesz a mondása, hogy visszább kell húzni az Egyesült Államoknak ezt a világcsendőr szerepét, vannak területek, amiket legitim módon Kína saját érdekszférájaként foghat fel, és abban Amerikának ott nem kéne beavatkoznia, viszont a saját közvetlen érdekszférájában erősebbé kellene, vagy jobban kéne fogni a gyeplőt. És ez alatt elsősorban részben Európa, részben pedig ugye Dél-Amerika értendő. És ebben valóban találkozik egyrészt az a fajta ilyen neokonzervatív, vagy klasszikusabb amerikai külpolitika, ami Dél-Amerikát azt mindenképpen ennek az ilyen hátsó udvarnak tekinti. Másrészt találkozik ez a fajta maga is, hogy hát mi nem vagyunk már világcsendőrök, mindenhol ne akarjuk mi megoldani a gondokat. De konkrétan Venezuela kapcsán szerintem nem ennyire egyértelmű a helyzet, mert hogy pont ez a Rubio-féle ilyen latin-amerikai héjasság, ami tényleg ez az ilyen latin-amerikai jobboldalból táplálkozik, a kumai emigráció, venezuelai emigráció, és más főleg baloldali kormányzatok alatt élő ilyen elől menekülő gyakorlatilag ilyen nagyvállalati és hasonló politikai szektorok, ők tényleg meg szeretnék buktatni a Madurót már nagyon régóta, ahogy előtte a Hugo Chávezt is meg szerették volna buktatni, tehát hogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból, tehát 98 óta, és ezért tettek is kísérleteket, tehát csak az Hugo Chávez ellen volt 98 óta, amikor ugye megnyerte az első választását.
Ide csak szúrjuk be a Machado életrajznak azt az elemét, hogy az ő apjától is a Chávez vette el a vállalatbirodalmát.
A célbirodalmuk volt, azt hiszem.
Hogy ő is egy nagy vállalkozó lánya, aki fut a vagyon után.
Majd ide még mondok valamit, csak ezt befejezem, hogy igen, hogy közben meg a magán belül az a Richard Grenell, de egyébként a szintén sokat emlegetett Laura Loomer is, ők egyébként egy ilyen párbeszédes vonalat képviselnek, ők azzal érvelnek, hogy Maduroval igenis lehet tárgyalni, tehát hogy ő csak azért barátkozik az oroszokkal és a kínaiakkal, mert fél tőlünk, meg bántjuk, de hogyha ki lehetne vele egyezni, és egyébként ugye ez azt hiszem még Biden alatt a Chevron az kapott felmentést a szankciók alól, tehát a Chevron üzletelhetett Venezuelában, tehát az utóbbi egy-két évben például újra elkezdtek venezuelai kőolajat venni, kitermelni Venezuelában, és egy kicsit így a Kínát kezdték pariba kerülni, mint ilyen export célpont, Venezuela felőli export célpont. És ugye a Maduro is tette erre jelzéseket, most az elmúlt egy-két napban is volt ilyen kijelentése, hogy ő amúgy szívesen tárgyalna, meg hogy ő nem akar ellenségeskedni föltétlenül. Aztán nyilván az van, hogy ennyire durván szerintem még nem volt kikezdve a hatalma az Amerika részéről az elmúlt 12 évben, amióta hatalmon van, szóval, hogy szorul a hurok körülötte, és nyilván egyre kétségbe esettebb, és valószínűleg ezek a mostani ilyen Trumpi nyilatkozatok, meg ezek a bombázások is nem biztos, hogy 100%-osan egy beavatkozást készítenek, mármint egy valódi katonai beavatkozást készítenek elő, hanem simán csak próbálják a rezsimet fenntartó különböző csoportokat valahogy leszalámizni belőlük, és ezekkel a fenyegetésekkel már annyira megbontani a belső stabilitását a rendszernek, hogy úgy bukjon meg, hogy ők amúgy ne kelljen, nem tudom, katonát beküldjenek, vagy valami ilyesmi. Ez az egyik dolog. A másik, szóval, hogy szerintem van itt egy vita, és hogy ebben a kérdésben egyébként nem tartom kizártnak, hogy egyébként a Laura Loomernek, vagy a Richard Grenellnek, és ezt a mondatot se gondoltam, hogy mostában kimondom, van igazsága abban, hogy egy nyílt beavatkozás az sokszor csak több problémát okoz, mint egy tárgyalás, de mindegy, ez egy jó kérdés. Az viszont biztos, hogy az egyik fő tétje ennek az egésznek a geopolitikán kívül, és ez igaz lesz amúgy Argentínára is, az ez a nyersanyagokhoz való külföldi hozzáférés, mert azért ezeknek az ilyen baloldali populista dél-amerikai kormányzatoknak ezek jelentősen nacionalisták, tehát ezek az 1800-as évektől valamilyen módon az észak-amerikai hegemonnal szemben próbálják tartani a távolságot, a kizsákmányolással szemben próbálnak ellentartani, és ennek az egyik része az az, hogy például államosítanak, amit csak tudnak, például nyersanyag dolgokba, Venezuela a világ egyik legnagyobb kőolaj lelőhelye, és akkor itt jön be az, hogy a Machado az meg, ugye mondom, az ellenzéken belül is vannak olyanok, akik egyébként maguk se szeretnék, ha az amerikai álláspont érvényesülne nagyon erősen. Az, ahogy Latin-Amerikában nagyon sok helyen nem csak az van, hogy vannak amerikai mádó jobboldaliak és ilyen őrült autoriter baloldaliak, hanem vannak mérsékelt jobboldaliak, mérsékelt baloldaliak, akik szintén mérsékelni szeretnék az amerikai befolyást a régiójukban. De Machado mindenképp ebbe az ilyen nagyon pro-amerikai bázishozba tartozik, és nagyon izgalmas, hogy februárban adott egy interjút a Donald Trump Jr. podcastjában, ahol szó szerint elmondja, hogy de hogy felejtsétek el Szaúd-Arábiát, nem kell nektek Szaúd-Arábia, sokkal több olajunk van, mint Szaúd-Arábia, hogyha megdöntitek, megdől Maduro, akkor itt aztán folyni fog az olaj, végtelen nyereséget jelentő befektetésekre nyílik meg a lehetőség az amerikai nagy cégeknek, mint Trump, ahogy ki szokta mondani halk Anna, vagy hangos Anna halk részeket, így a Trump fiának a podcastjában gyakorlatilag a Machado is kimondta, hogy hát igen, ez van. És akkor itt van a kőolaj kérdése, de ugye átmehetünk Argentínára is, ahol meg ez az egész múltadásban is emlegetett mentőcsomag van terítéken, és ott meg azon túl, hogy haverok vagyunk Milleivel már, mint Trumpék, azon túl hatalmas rész és lítium kitermelések vannak Argentínában, nagyon fontos nyersanyagok, a Scott Bessent pénzügyminiszter nagyon sok személyes jóbarátja, tudottan személyes jóbarátja, nagyon sok befektetéssel rendelkezik Argentínába. Az OpenAI most jelentette be, hogy szeretne Patagóniába, tehát Dél-Argentínába egy nagy ilyen adatközpontot felépíteni az egész AI bizniszéhez. Tehát, hogy itt is van egy ilyen része, hogy azoknak az eliteknek a hatalmon tartása, vagy hatalomra segítése, akik erőforrás szempontból a legjobban tudják az amerikai érdekeket valamilyen módon segíteni.
Ebből szerintem, amit Papszi most elmondtál, elég jól látszik, hogy mennyire sokrétű ez a küzdelem. Tehát miközben van a mindig a látványosság buborékjába, talán az én szempontomból szerencsétlenül beleeső látványos katonai opciók, tehát az, hogy most itt fölvonulnak, repdesnek, lövöldöznek narkotrafik hajókra, drogkereskedő hajókra, ez nyilván hozza a média, de ez egy nagyon picike része csak a beavatkozásoknak és a befolyásolásnak. Ugye a másik globális küzdelem, ez azért 20 éve elindult, és Trump egy is már benne volt, illetve tulajdonképp Obamának a teljes ázsiai nyitása is ezt mutatta, hogy ki lesz a legnagyobb hitelező. Ugye ez nem volt kérdés nagyjából 2010-ig, hogy az USA és a nyugati világ az IMF-en keresztül ugye hitelezi a fejlődő országokat. Ehhez képest ez most brutálisan megfordult. És ez látszik a latin-amerikai körképben is, tehát az, hogy most nyit az USA Argentina felé egy hitelvonalat, amellett, hogy ez CPEC vonalon is kellemes, ennek van olyan stratégiai üzenete, hogy jó, akkor mi is teszünk ki pénzt, tehát nem csak Kína fogja ezt hitelezni. Igyekeztem utána nézni a számoknak, nyilván a kínai hitelezést egy fokkal nehezebb összeszámolni, erről egyébként a Német Mercator Intézetnek vannak zseniális tanulmányai, tehát ezt tudom ajánlani a hallgatóknak, nézőknek, de csak a nagyságrendet érzékeltetve, tehát valahol 2013 és 2025 között csak az út és övezet kezdeményezés keretében Kína egész biztos, hogy több mint 1000, valószínűleg több mint 1300 milliárd dollárt tett ki. Tehát ugye ez az 1,3 billió nagyságrend. Ehhez képest az IMF-nek a kihelyezett állománya valahol 170 milliárd dollár alatt van. Most ugye nem lehet összehasonlítani almát a körtével, az IMF-be Kína is benne ül, de azért, hogy érzékeljük, tehát itt Kína nagyon-nagyon nekilendült abba, hogy pénzt kitegyen. Ugye ennek nagyon sok formája van, és ahogy itt a nyersanyagok kapcsán már Afrikában tesztelték a kínai modellt, ezt a nevet kapta, hogy az Angola modell, ami arról szól, hogy különböző nyersanyagokban fizetnek az infrastruktúráért a helyi országok. Tehát ráadásul nem csak pénzben megy a mozgás, hanem ez bizony, ha úgy tetszik, klasszikus barter, tehát Kína megépíti azt az utat, ami ahhoz a bányához vezet, amiből kifizetik az utat kis túlzással. Ugye azért ez egy, hát nem mindig a legjövedelmezőbb történet a helyi lakosságnak, sőt, ehhez képest ugye azért a helyi vezetők meg általában ebből meggazdagodnak. Tehát az a kizsákmányolás, ami elől menekülnek a kínaiak ölébe a vélt amerikai imperializmustól a helyiek, az pontosan ugyanolyan, sőt időnként azért a 21. században másokkal durvább formában tud megvalósulni a kínaiak által.
Bocs, csak zárójelnek, hogy ugye ez történetileg valahogy Amerika előtt meg az európai nagyhatalmak voltak ebben a pozícióban, ez a fajta ilyen hitel rabszolgaságban, vagy hitelszolgaságban tartás, és ugye ez a, most Trumpnak ezekkel a hajóbombázásaival kapcsán többször előfordult a sajtóval ez az ágyú-naszád diplomácia kifejezés, ami még ilyen 19. századra visszavívő gondolat, és pont Venezuela volt az egyik ilyen nagy kísérleti terepe az ágyú-naszád diplomáciának, hiszen a 1902-3-ban a francia, brit, olasz és német hadihajók blokkád alá vették Venezuelát, mert az akkori szuverenista vagy felszabadítást akaró elnök megtagadta a hitelek visszafizetését, a nagy nemzetközi hitelek visszafizetését, és akkor egy pár hónapig blokkád alatt tartották ezek a nagy hajók Venezuelát.
És európai összehasonlításban most azért fogok néhány példát mondani Latin Amerikából, hogy érzékeljük, hogy itt a Belgrád-Budapest vasút az tulajdonképpen egy ovis gyerekjátékszer ahhoz képest, amit itt Latin Amerikában a kínai kifektetések tudnak végezni. Ecuadorban, ahol egy közel 3 milliárd dolláros vízi erőmű építésébe fogtak, ugye kínai hitelből, itt a jelenleg ismert számaink olyan 76 millió dolláros vesztegetési összeget tudtak megszámolni. Tehát ez ment el arra, hogy megkapja a Sinohydro a szerződéseket. Ugye itt minden egyes ilyen esetben óriási pénzek mozognak a politikusokhoz. Ami külön érdekes, az, hogy egyébként ezek a típusú beruházások általában nagyon alacsony minőségűek még a mai napig, tehát itt a 8 darab turbinán összesen 17 ezer repedést számoltak meg, hát nem tudom, hogy a hajó hogy mehetett, tehát a csendes óceánon minden esetre ez a 8 cucc eléggé egymásnak ütődhetett. Ez nem biztos, hogy megéri ugye 3 milliárd dollárt. Ugye Venezuelában egyik ilyen nagyon sok mellett az egyik szimbolikus történet az, hogy itt akarták létrehozni a legnagyobb latin-amerikai rizs üzemet, tehát ami a rizs, mint mezőgazdasági végterméket aztán felhasználhatóvá teszi. Itt ugye az ismert számok szerint 200 millió dollár fölött van az az összeg, amit a különböző vesztegetésekbe fordítottak. Ugye ugyanez működik nyersanyagokkal, Bolíviában ugye litiumtól a titkos aranybányák ugye Afrikában is nagyon szeretik a kínaiak. Argentinában ugye attól lettek érdekesek ezek a botrányok, amellett, hogy egyébként születtek bebörtönzések is, illetve maga az előző kormányfő Cristina Fernández egy sok éves házi őrizetet tölt, és élete végéig el van tiltva a közhivataltól. Tehát Marine Le Pen ugye a maga 5 évével nem is indul ebbe a ligába. Tehát itt ugye attól lett érdekes, hogy egy nagyon komoly céghálózatot is létrehoztak arra, hogy hogyan finanszírozzák, refinanszírozzák, és hogyan vizetik végig a korrupciót ahhoz, hogy történetesen itt volt egy vasútvonalépítés, egy gátépítés, amiknek aztán összeértek a szerződései. Tehát a kínaiak még ezt is összerakták, hogy nem csak külön-külön leszerződnek egy projektre, hanem a szerződések elkezdtek átfedni, és ugye ezek a bizonyos biztosítékok, amiket aztán lehívhatnak, feltehetőleg szintén össze fognak érni. A Costa Rica azért érdekes ebben a sorban, mert itt a Huawei-nek volt botránya. Ugye a telekommunikációs cégről kiderült, hogy az elmúlt évtizedben közel 70 olyan szerződést, vagy hát nagyon sok szerződést megszereztek az országban, ami mind a kritikus infrastruktúrának a lényegét adja, és aztán hogy nem kiderült, hogy véletlen hallgatóznak is feltehetőleg ezeken a vonalakon, tehát mindent is tudnak a vezetőségről, aztán lebuktak, hogy itt a helyi telekom felügyeleti emberek együtt buliznak a Huawei-esekkel éppen egy áprilisi nagy partin, de a lényeg, ugye ezt Afrikában is láttuk, hogy néha építenek egy-egy minisztériumi épületet, csak hárommal több kábelt felejtenek ott a kínai elvtársak, mint amennyi hivatalosan a tervekben szerepelt. Perúban ugye egy óriási kikötő történet bonyolódik, ez 60%-ban egy közel 3,5 milliárdos a kikötői projekt, azzal a Costco-val, aki ugye a hamburgi kikötőben is érdekelté akart válni, és hosszú-hosszú német belpolitikai viták voltak arról, hogy hány százalékot szabad engedni neki. Ugye ezt maga Xi Jinping nyitotta meg 24 novemberében. Minden esetre azért az, hogy itt ez mennyi környezeti kárt okozott, mekkora korrupciós áldozattal ment végig, és egyébként milyen biztonsági kockázatokat hordoz a régióban, ezekről mind megy a vita. Ugye itt azért nagyon-nagyon sok hajó érkezik, ugye ami a repülőknél a kikapcsolt rádió, az itt is jeladó, az itt is létezik a hajózásban, és aztán ezek az azonosítatlan hajók jönnek, mennek ki tudja mivel. És hát talán az utolsó ebben a sorban, és remélem, hogy a nézők még nem érzik magukat Európában ettől a sortól, de csak azért, mert még nem csináltunk róla egy jó adást Szilárddal, de szerintem erre is sort keríthetünk. Ugye a Nicaragua Daniel Ortega diktatúrájában él, tehát ez egy kőkemény diktatúra, és Ortega úgy döntött, hogy ad egy 100 éves, és akkor meg 100 éves koncessziót egy kínai milliárdosnak, aki ebből megépíthet hirtelen két tengeri kikötőt, egy szabadkereskedelmi zónát, fölhúzhat, retteret, és hozzá még néhány lőszergyárat, meg erőművet, meg amit el tudunk képzelni. Tehát egy elég szép projektet kapott. Na most milyen feltételekkel? Nem kell 100 évig fizetni adót, hoppá, azért ne adjunk ötleteket a magyar adminisztrációnak. Úgy tudta kisajátítani ezt a 172 helyi mérföldön húzódó projektterületet, hogy semmilyen kártérítést nem kellett fizetni a helyieknek, és akkor innentől kezdve el tudjuk képzelni, hogy ez milyen rombolásra jár a helyi közösségekkel, mi történt most akár indiánokról, akár másokról van szó. Tehát, hogy itt ezek így hip-hop röpködnek, ez 50 milliárdra volt becsülve ez a projekt, és aztán szépen lassan nyilván ez fog hízni. Úgyhogy itt már nem csak arról van szó, hogy bemennek nyersanyagért, itt arról van szó, hogy state capture történik a politikai elit szintjén, amihez onnan is tudjuk, hogy ez feltetőleg történik, hogy nagyon kifinomult pénzmosó hálózatokat hoztak létre kínai árnyékbankok. Tehát ezek néha illegális bankok, amik viszont működnek feltetőleg a kínai szolgálatoknak a tudtával. Tehát itt azért csak, hogy megint példát mondjak, tehát Brazíliában derült ki tavaly augusztusban, hogy egy közel 10 milliárdos pénzmosás át tudott futni olyan brazil szervezeteken keresztül, egyébként többek között üzemanyagcsalással is. Ugye Brazíliában a leghíresebb korrupt üzletág, ez pont a olajbányászat és az ehhez kapcsolódó botrányok, a legnagyobb botrány az autómosó ügy volt annak idején Brazíliában, ebben egyébként szinte az összes latin-amerikai ország politikai elitje érintett volt. No, a kínaiak nem véletlen mentek ide.
Jobb és bal oldalon egyaránt.
Így, tehát pénzbeszél, ideológia marad. Tehát itt aztán 24 augusztusában ez a 9,6 milliárd dolláros kis pénzmosás derült ki, de ilyenből akármennyit tudunk, ugye a mexikói drogkarteleknek ugyanúgy mosnak a kínaiak pénzt, mint ahogy a helyi korrupciónak, és ez ugye azért nagyon keményen megviseli a helyi elitet, a helyi rendszert. Úgyhogy itt tartunk, erre egy külön szó már létezik az amerikai Treasury-nél, ez a Chinese Money Laundering Networks, tehát a CML-nek kell foglalkoznak külön már az amerikai oldalról is. Hát valahol itt tartunk.
Komoly strukturális politikai következményei vannak az egész régióra nézve, mert hogy ezek a működésmódok, amiket most Kína a maga sajátosságai és mozgástere és taktikái szerint alkalmaz, alapvetően ott vannak a régióban, akár európai, akár amerikai viszonylatban a függetlenség kivívása óta, és hogy az a fajta dolog, hogy bizonyos elitek megszerzik az ellenőrzést az adott állam fölött, legyen az Mexikó, Kolumbia, Venezuela, Argentina, Panama, Peru, akármelyik, vagy a kisebbekről, tehát mint Nicaragua, vagy Costa Rica, Panama, Guatemala, ezekről ne is beszélve. És akkor ők különböző nyersanyagokat termelnek ki, és adnak el ezek felé a nagyhatalmak felé, vagy engedik ezeknek a nagyhatalmi cégeknek a térnyerését, egyengetik az útját, megfelelő, kenőpénz és hasonló korrupciós rásegítés mellett. És gyakorlatilag ezek az elitek gazdagodnak ezeken a közös erőforrásokon, ezeken a természeti kincseken, és így tovább. A hozzáadott értékű tevékenységek az nyilván a központban, tehát Amerikában, Európában, Kínában, Japánban történnek, tehát ugye Kína is ilyen szempontból ritkán csinálja azt, hogy ott helyben dolgozna fel dolgokat, tehát hogy a nyersanyagot ott helyben dolgozná fel, hogy magasabb hozzáadott értékű tevékenység, profit csapódjon ott le, hanem kiviszi ezt a nagyon hullámzó áru nyersanyagokat, hazaviszi, és aztán otthon feldolgozza, és ez ellen például Közép-Ázsiában, ez nagyon érdekes, most full egy másik régióban megyek egy rövid időre, de hogy Közép-Ázsiában, ahol legrégebb óta érződik ez a kínai ilyen imperialista hatás, ugyanolyan ellenállás, ugyanolyan ellenálló politikai diskurzusok és tüntetések jönnek létre, mint Dél-Amerikában Amerika ellen az 1900-as éve, a 20. század alatt végig, vagy a 19. században. És most például a kínaiak azzal próbálkoznak, hogy ilyen szakközép, vagy ilyen szakképző iskolákat hoznak létre a különböző közép-ázsiai országokban, Türkmenisztán, Kazasztán és így tovább, azzal a mondással, hogy látjátok, mi nem csak kivisszük a különböző nyersanyagaitokat, hanem idehozunk tudást, hogy majd ti is tudjál, és akkor képezünk aksi javító szakikat, elektromos autójavító szakikat, nem tudom én, adatközpont fenntartó szakikat, és így tovább. Tehát, hogy ezzel próbálják azt a rengeteg tüntetést, mert az elmúlt években nagyon sok Kína ellenes ilyen ne vigyétek el az erőforrásainkat típusú, ne tegyétek tönkre a környezetünket típusú ellenállás alakult ki Közép-Ázsiába Kína ellen, és hogy nagyon érdekes, hogy valahogy így ez egy kicsit összeér Amerikában most már a kettő, vagy ez egy ilyen versenyrész. Na csak azt akartam mondani, hogy igen, tehát létrejönnek ezek az elitek, amik így korrupt módon kijátszák a kínaiaknak, az amerikaiaknak, és így tovább az erőforrásokat, és akkor velük szembe létrejön egyfajta ellen, egy alulról építkező balos, általában Dél-Amerikában balos, de nem tudom én, Afrikában sok helyen, sokszor jobbos keretezésbe is, hogy szóval ez kicsit ilyen esetleges is, hogy melyik régióban milyen diskurzusba megy bele ez a birodalom ellenes politika, és akkor valamilyen módon megszerzik a hatalmat, és megpróbálják viszont ezeket a nyersanyagoknak a nyersanyagokból befolyó pénzt valahogy jobban elosztani, tehát ne az legyen, hogy az elit lopja, hanem hogy akkor épüljenek, nem tudom én, jóléti ellátások, klienshálózatok a szegény, városi szegények körébe, és így tovább. És akkor jön egy pillanat, amikor ez megy jól, és akkor valamelyik nyersanyag, amelyikre rá vannak épp állva, annak az világpiaci ára beleáll a földbe, és mivel nem abba fektettek be, hogy gazdaságilag át tudják a struktúrákat alakítani, és részben a birodalmak pedig ilyenkor blokkád alá veszik ezeket a gazdaságilag, büntetik ezeket az országokat, és amikor ez a nyersanyag beleáll a földbe, akkor ez egész széthullik, és igazából Venezuelában is ez történt, hogy Hugo Chávez egy ilyen népi hullám röpítette hatalomba, és meg is volt a többségi támogatása, tehát nem kellett utálták az amerikaiak, még mindig azt mondták, hogy elcsalja a választásokat, és ilyesmi, de nem kellett neki elcsalni a választásokat, mert egészen haláláig fent tudott tartani egy olyan rendszert, amikor ahhoz képest, amikor meghalt valami, nem is tudom, 10-szeresen magasabb volt a kőolajára, mint 98-ban, amikor hatalomba került. Valami 10-valahányról 100-valahány dollárra ment fel a hordonkénti ár. Tehát volt, amit költeni, és akkor 2015-ben, két évvel a halála után beleállt az megfeleződött, vagy valami ilyesmi a kőolaj világpiaci ára, és azóta van az, hogy Maduro a katonasággal tartja fenn a hatalmát, és közben meg hatalmas a szenvedés a népesség körében. És akkor azt aztán ki lehet használni ezt a helyzetet arra, hogy visszajöjjenek azok az elitek, akik meg aztán csak a saját zsebüket tömik ebben az egész helyzetben. És nyilván ezek a baloldaliak is tömik a saját zsebüket is, csak a legitimitásukat az adja, hogy adnak az embereknek is. Az, amit felsoroltál, annak valójában egy ilyen évszázadokon át tartó politikai mintázatokat hoznak létre, és néha kicserélődnek a szereplők. A britek helyét átveszik az amerikaiak helyét megpróbálják átvenni a kínaiak, és így ez.
Igen, 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 tehát hogy ez a körforgás működik, és szerintem ez lassan így a birodalom hallgatóknak azért összeáll, hogy itt nem szeretjük, vagy nem szeretjük Kínát, vagy Oroszországot, hanem tényszerűen hát európaiként, ha itt akarunk egy olyan Európában élni, ahol nem a erőforrásokat kisajátító elitek váltakozása a legnagyobb politikai mozgás, hanem van beleszólása a polgároknak is, akkor mik az alternatívák, és mit lehet ezért tenni. Tehát szerintem ezek itt nagyon fontos tanuló történetek, amiket látunk a történelemben is, de közben itt mellettünk is zajlanak, Afrikától Latin-Amerikáig. Tehát hogyha ugye jönnek mindig ezek a szirén hangok, hogy hát ha az EU összedől, de majd Magyarország itt prosperál. Hát én nem látok nagyon ilyen megoldást. Tehát az a Latin-Amerika szenárió, amikor akár Magyarországon, akár most nézzünk körbe a balkáni országok némelyikében, hogy fest a helyzet, akik nem EU tagok, hogy van-e arra esély, hogy az elit kezéből kikerüljön valaha az irányítás, és ne csak elsősorban a saját érdekeit képviselje. Tehát ez a demokrácia nevű intézmény valahol pont ezt hivatott biztosítani, és ezzel lehet gondolkozni, hogy hogyan hatékonyabb ez a 21. század digitális korában, jó adás ötlet, de ettől még ennek a technikai funkciója az az, amit itt a népi legitimitáson nyugvó rezsimek próbálnak összehozni, hogy ne csak egy rétegnek legyen kedvező, és valóban erről szól az emberi történelem jelentős része egy bizonyos olvasatban, hogy mikor mennyire terjed ki a hatalom és az erőforrások megosztását sikerül leintézményesíteni. Na most ezt nyilván az AI meg a többi dolog az én véleményem szerint nem olyan segíti. Ez itt is be van vetve. Tehát egyébként ugye Bolsonarót, a latin elnököt sok évtizedre börtönbe dugná a brazil bíróság. Az a bíróság, akiknek személy szerint a Trumpi külügyminisztérium az már őket személyes szankciók alá rendelte, illetve Brazíliát sújtja kiemelkedően legnagyobb 50%-os vámmal az egész térségben, miközben a többiek ugye ennek bőven a fele alatt járnak. Tehát ez meg a másik, hogy itt nem csak Trump barátjának lehet lenni, hanem az ellenségei viszont kőkeményen kapják az ívet, vagy a vámokat, és ez is egy olyan beavatkozás, ami abszolút a régi amerikai hagyományokra megy vissza. Hogy ez segíti-e majd hosszú távon Bolsonarót, ezt nehéz megmondani, ahogy sokszor a katonai beavatkozás is kontraproduktív volt. Tehát ez a leszalámizottság, ami Latin-Amerikában van, igazából nekem még így nemzetközi kapcsolatok szempontból arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire hiányzik egy latin-amerikai unió. Tehát, hogy persze van kisebb-nagyobb együttműködése ezeknek az országoknak, de ugyanúgy a Visegrád szindróma lép fel, hogy akkor a három baloldali elnök, akik most voltak ugye a chilei Boricnak a vezetésével, próbáltak megint egy kis balos uniót építgetni, de ugye ebbe azért belejöttek mások, akkor ugye Lula azért pragmatikusabb vonalat visz már. Tehát, hogy egyszerűen nem működik a politikamentes intézményesítés és összefogás, és emiatt ott tartanak, ahol tartanak mind a kínaiakkal, mind az USA-val szemben. Na most ez az Európai Unió számára a B-opció, hogy így esik szét, és a leszalámizást ez végletesen fel tudja gyorsítani. Tehát, ha akarunk Európában európai életet élni, ahhoz igazából nem nagyon vezet más út, mint az, hogy ezekkel a külső erőkkel szemben tisztességes összefogásban tudjanak ezek az országok kooperálni, akkor is, ha éppen politikailag nem azonos színű a vezetésük. De a világ ugye nem ebbe az irányba haladt, tehát most nem ezt látjuk kifejlődni.
Igen, ez nagyon érdekes, meg szerintem igen, erre mindig voltak kísérletek egyfajta ilyen erőteljesebb összefogásra, és hát nem tudom. Simon Bolivárnak ez is volt a, meg a nagy alapító atyáknak valahol ez is volt az elképzelésük, hogy, hogy ezt együtt kellene, és mindig voltak kísérletek, de hát igen, ezek ilyen típusú leszalámizások által nehezen kivitelezhetők. Azt akartam még mondani, hogy az nagyon érdekes, hogy vagy hogy csak hogy ebben az ilyen polárisabbá, vagy ebbe az ilyen új hidegháború, vagy akárhogy nevezzük világban, azért a nagyobb országoknak, amik globálisan is ilyen középhatalomnak nevezhetők, megnő valamelyest a mozgásterük, tehát Brazília ilyen szempontból nagyon önmagában, szóval egy kontinensnyi ország, Dél-Amerikában is olyan értelemben egyedül van, hogy a spanyol ajkú országok között egyedüli portugál ajkú országként van egyfajta ilyen külön útja, vagy valami ilyesmi, de hogy Brazília ezen az egész ilyen BRICS-en keresztül a luláék, ők próbálják a saját mozgásterüket hasonlóan Indonéziához, hasonlóan Indiához, hasonlóan a szaudiakhoz, valahogy egy picit így kijátszani a két versengő nagyhatalom között, valahogy így elsriszolni, és ez olyan ekkora méretű országoknál nem egy teljesen rossz, vagy eleve kudarca ítélt stratégia. Egy pici országnál, mint Magyarország, szerintem az alapvetően igen, mert ott nem tudod akkora mozgásteret tágítani, hogy értelme legyen, de ilyeneknél igen, és nem tudom én, tehát a korábbi brazil elnök, a Lula mentorátja, Dilma Rousseff, ő most a Shanghai-ban működő ilyen BRICS fejlesztési banknak az igazgatója, tehát hogy van egyfajta egy ilyen kísérletezés, amit szintén érdekes lesz figyelni, hogy ez a ilyen nem elkötelezettek dolog, ez másodjára tud-e többet hozni, vagy mit tud hozni, mint mondjuk a elsőre annak idején, az első hidegháború idején. Még egy dolgot akartam, de hogy igen, hogy azt azért csak így felsorolás jelleggel, hogy így most az előttünk álló időszakban itt van nagyon sok izgalmas kérdés, tehát hogyha érdekel titeket, akkor lehet majd még vissza is térhetünk egyszer erre, de hogy részben, hogy mi történik Venezuelában a következő időszakban, tehát hogy mennyire tud figyelni a Trump most pont azzal, hogy újra nyílnak az orosz vonalak is, mennyire tud figyelni, esetleg ebbe az egész Oroszországgal való globálisabb tárgyalás egyenletében ez az egész hogy jön be, de nem csak ez érdekes, ugye most 17-én még nem tudjuk, de mikorra kimegy az adás, a nézők már tudhatják, hogy mi lett az elnökválasztás eredménye Bolíviában, ami a második fordulót most tartják vasárnap 19-én, itt összességében egy mérsékeltebb, meg egy kevésbé mérsékelt jobbos jelölt jutott a másik fordulóba, itt az egész baloldal összeomlott, részben azért, mert összeveszett a hosszú ideig az országot irányító Evo Morales és az egykori pénzügyminiszteréből elnökké vált Luis Arce, és annyira összevesztek, hogy széthullott az egész, de hogy, és a Morales meg az intézményes politikából kizárták a többi párt, tehát körülötte van egy ilyen cordon sanitaire, nem indulhatott a választáson, semmi ilyesmi, de elközben el van barikádozva valahol az egyik ilyen régióban, ahol ilyen nagy a támogatottsága, és így a testével védik őt a támogatói, és akkor a politikai cloutja, hogy mondjam, ilyen politikai befolyása van még mindig is, hogy az augusztusi első fordulóban ő azt mondta, hogy érvénytelenül szavazzanak az emberek, és a szavazatok 20%-a érvénytelen szavazat lett. Tehát, hogy azért ez mond valamit, hogy úgy nem jutott balos jelölt be a versengő balosok, összeveszett balosok közül, hogy közben volt még 20%-nyi, aki a Morales nyomán érvénytelenül szavazott. Szóval ez érdekes, ugye aztán október 26-án lesznek a félidős választások Argentínába, ahol a szenátusnak, nem tudom, harmadát, a képviselőháznak felét választják újra, és ez az, amire Trump próbálja aládúcolni a Milleyt. Most a múlt, ez e heti, az adás publikálásához képest múlt heti fehérházi találkozón szintén kimondta Trump hangosan a halkrészt, hogy csak akkor kapjátok meg ezt a támogatást, ha a Milley nyer, hogyha valami balos izék nyernek, akkor nem költjük a pénzünket ilyen szocialistákra. össze is kötötte egyébként a egy mondaton belül a New York-i polgármester választást, tehát hogy a Mamdani se nyerjen, és Argentínába se nyerjenek a balosok.
És még Chilében lesz elnök választás.
Chilében lesz elnök választás, igen, az felírtam, az október, nem, novemberben, november végén, december elején lesz a két forduló, és ott viszont egy ilyen nagyon szintén ilyen szélső jobboldali, kicsit ilyen ez a Milei vonalon szélső jobboldali, tehát ez az ilyen erőteljesen libertariánus José Antonio Kast nevű csávóval szemben, meg a kommunista párt jelölte, nyerte meg a baloldali előválasztást, hogy is hívják, felírtam, igen, Janet Hara, és ők a két fő jelölt, akik jelen pillanatban a Hara vezet, de második fordulóban akármi előfordulhat, szóval, hogy ott is van egy ilyen cucc, szóval ezeket mind izgalmas lesz figyelni azzal együtt, hogy közben Salvadorban Nayib Bukele ugye teljesen megszilárdította a hatalmát amerikai támogatással, és ezekben az ilyen börtön, tehát gyakorlatilag ilyen börtönkolónia szolgáltatást nyújt az Egyesült Államoknak a kitoloncolt dokumentumok nélküli bevándorlókra. Szóval, hogy mindenhol történnek nagy átalakulások, és hogy ilyen szempontból ezeket mind, és kicsit minden összefügg egy kicsit.
Így van, és pont ezért is döntöttünk úgy, hogy a két egyébként a sajtóban is fellelhető nagy trendről most külön nem beszélünk, tehát hogy hányan melyik országból mentek az USA-ba, átmásztak-e a falon, és milyen csempészek viszik be őket, meg hogy alakulnak ezek a számok, ugye erről tényleg sok anyag van, illetve a másik betűrövidítés még, amit nem mondtunk ki, ugye Mercosur, tehát hogy a latin-amerikai államok kereskedelmi megállapodása hogyan fest az Európai Unióval, ugye itt is készül pont még idén egy nagy aláírás, azok után, hogy Macron ennyire meggyengült, a francia agrárlobby már nem tudja tovább akadályozni ezt, tehát az unió területén, vagy itt Brüsszelben, ahol én élek, erről van talán a legtöbb szó, nem pedig ezekről a finomságokról, amiről most Szilárddal beszélgettünk. Úgyhogy reméljük, hogy kaptatok egy alaposabb betekintést Latin-Amerikába. Tényleg örülünk, hogy erre sor tudott kerülni, bár rengeteg dolog itt ég körülöttünk, de fontos, hogy lássuk azt, hogy más kontinensen mi történik, és azt is, hogy levonjuk ebből a következtetést a saját kontinensünkre nézve. Köszönjük szépen a figyelmeteket, nagyon örülünk, hogy eddig kitartottatok velünk a videókasztunkban, és megtaláljátok a különböző Partizán Facebook és Instagram oldalakon majd a következő héttől a rákövetkező birodalom adásának a tematikáját, amelynek mentén várjuk tehát a kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu címre. Ha tetszett ez az adás, vagy ha tetszik a birodalom, vagy ha tetszik a Partizán, akkor kérlek támogassatok minket, ehhez az információt megtaláljátok a leírásban, és hallgassátok meg a Partizán többi podcastját is, több mint egy tucat különböző podcasterünk készül a legkülönbözőbb témákkal. Itt egyébként ugyanúgy találtok tőlem is más podcasteket, illetve fel tudtok iratkozni a heti feledi hírlevélre, ez a minden szerdán jelentkező külpolitikai hírlevelem, illetve Papp Szilárdnak a köztes nevű Substackjére is iratkozzatok föl. Úgyhogy várunk titeket vissza két hét múlva, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok most is, sziasztok!